Ma egy rendhagyó portré következik itt a Woman Powerben, a beszélgetésünk apropója pedig az, hogy Kovásznai György festőművész, animációs filmrendező 60-as, 70-es évekbeli filmjeit és képeit mutatja be a Budapesti Metropolitan Egyetem művészeti galériájának kiállítása, aki pedig mind a kiállításról, mind pedig erről a páratlan portréről is mesélni tud nekünk. Az nem más, mint a művész lánya, Kovásznai Dorottya, aki egyben a hagyaték gondozója és népszerűsítője. Dóri, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, illetve hogy telefonon a rendelkezésemre állsz.
Köszönöm szépen, Judit, én köszönöm a meghívást, nagyon nagy megtiszteltetés.
Nem egy mindennapi helyzet, amiben vagy, és ezért is beszélgetünk telefonon, mert hogy Londonban élsz, pénzügyi területen dolgozol, viszont eközben édesapád hagyatékát is ápolod. Mikor fogalmazódott meg benned, hogy ez vagy ez is a te utad?
Igazából talán azt tudnám mondani, hogy én ebben nőttem bele. Ugye ahhoz, hogy megismerjük ennek az életműnek a történetét, édesapám életművének a történetét, ahhoz igazából az utóéletük is meg kell ismerni a hagyatéknak, mert úgy teljes a történet. Azt kell tudni, hogy apukám 83-ban hunyt el, én akkor egészen kicsi gyerek voltam, és mivel én vagyok az egyetlen örökös, ezért igazából amíg én nem lettem nagykorú, addig tulajdonképpen érdemben nem nagyon lehetett a hagyaték gondozásában lépni. Tehát tulajdonképpen a 2000-es évek elején jutottam én abba a helyzetbe, hogy elkezdjek ezzel foglalkozni. És ugye ahogy nőttem föl, úgy egyre inkább az is kirajzolódott bennem, hogy mivel nem volt saját emlékem édesapámról, a legjobb módja talán az volt az ő megismerésének, hogy a munkáján keresztül próbáltam megérteni, megismerni őt. Nyilván az is hozzátartozott a képhez, hogy ugye a család, a barátokkal, volt kollégáival nagyon sokat beszélgettem, de annyira egyértelmű volt, ahogy ugye egyre nagyobb lettem, nagykorú lettem, hogy igazából ez egy olyan dolog, amit én vagy egyetlen emberként, aki erre igazából képes, vagy magamra vállalok és elkezdem komolyan vinni, vagy ezzel senki nem fog tudni semmit kezdeni rajtam kívül. Úgyhogy ez egyrészt úgy érzem, hogy sorszerűség volt, adottság egy adott szituáció volt, de én akkor, amikor ugye nagykorú lettem, akkor úgy döntöttem, hogy ebben bele kell állni, de nincs más.
És azt mondtad, hogy ebbe belenőttél, és hogy akkor a művésztársai is valószínűleg sok mindent meséltek neked őróla. Hogyan emlegették?
Igen. Van egy nagyon kedves beceneve, amit nagyon sok mindenkitől hallottam, sok művésztársa is volt kollégája, és említette ezt, hogy csak úgy hívták maguk között, hogy a Kovász, ez volt a neve. És ugye, hát egyrészt ez nyilván a vezeték nevének a rövidítése, de amit értettek alatta, az az volt, hogy annyira inspirálóan hatott a környezetére, bűvészeti emberi szempontból olyan szabadságfokon élt és alkotott, hogy mindent és mindenkit, aki vele kapcsolatba került, fantasztikus módon föl tudott dobni, be tudott lelkesíteni egy-egy projekt kapcsán, és egyszerűen imádták ezt a közös munkát vele. Még tényleg évtizedekkel később is, ahogy visszaemlékeztek az alkotótársak, hogy visszaemlékeznek a mai napig az alkotótársak. Fantasztikus látni, hogy felcsillan a tekintetük, ahogy végig fölfele elevelítik ezeket a közös kalandokat. És utána érdekes módon én ezt az életmű utóéletében is nagyon sokszor láttam. Ugye én 15 éve Londonban élek, és ugye ez alatt az idő alatt én az életművet nemzetközi területen is folyamatosan népszerűsítettem, és annyira érdekes ezt látni, hogy olyan alkotók, akik mai kortárs animációsok például, vagy képzőművészek, vagy akár művészettörténészek, akik mondjuk ma vagy a közelmúltban ismerkedtek meg apukám munkásságával, és feltétlenül nem is nagyon ismerik azt a korszakot, vagy azt a kontextust, amiben ő anno alkotott, belőlük is ugyanilyen reakciót vált ki, mint anno a kortársaiból, és barátaiból, és kollégáiból. Például William Kentridge, a nagy nevű világhírű kortárs animációs művész, dél-afrikai művész, ő azt mondta egy Kovásznairól szóló interjúban például, hogy amikor ő először megnézte a rövid filmét, akkor egy olyan alkotási vágy, láz kapta el, ami tényleg ilyen évtizedeken, kultúrákon átívelő ilyen alkotási láz, hogy egyszerűen az volt a reakció, hogy azonnal vissza kell mennem a stúdióba, és azonnal valamit alkotom.
Hát ez
kell,
magáért beszél akkor.
Egyszerűen ragadós.
És mennyire más a hazai vagy nemzetközi fogadtatás, megítélés?
Hát ugye ez egy folyamat, és visszautalnék arra, amit az elején mondtam, hogy nagyon érdekes az életműnek az utóélete is, és ezt úgy mondom, hogy most már 20 évet eltöltöttem azzal, hogy ezt mind Magyarországon, mind nemzetközi vizeken próbáltam népszerűsíteni, és azt kell látni, hogy ugye 83-ban elhunyt apukám, és igazából már életében is, vagy még életében sem volt azért neki nagyon széles nyilvánossága, amelyben a munkáit meg tudta volna mutatni a tágabb közönségnek, mert ő ebben a tűrt kategóriába tartozott, ugye annó a rendszerváltás előtt, és emiatt nagyon sok, például festőnek indult, de festőként nem tudott igazából már nem tudta elvégezni az egyetemet sem, mert összefűzésbe került a tanárok. Eltanácsolták a festői pályáról, és ő először irodalmi vonalon dolgozott, a Nagyvilág folyóiratban volt nemzetközi szerkesztő, és utána a Pannonia filmstúdióban került a 60-as évek elején, először dramaturgként, és ott dolgozott majdnem 20 évet haláláig, ahol az animációs filmjei készültek. De rengeteg filmje vagy nagyon rövid ideig volt csak műsoron, vagy eleve dobozban landolt, tehát elkészíthette őket, széles nyilvánosságot nem kapott. Illetve a Habfürdő, az egész estés nagy játékfilmje, ami most kultfilm státuszban nem csak otthon, hanem külföldön is, az annó egy marketing bukás volt. Erről beszélhetünk később. Akkor, igen. Tehát ő nem, amikor ő meghalt, sem volt a szűkebb szakmai körön kívül nagyon ismert név, és utána 20 évig tulajdonképpen senki nem foglalkozott az ő hagyatékának a menedzselésével, használjuk ezt a szót. És akkor ugye eljutunk a 2000-es évek elejére, és amikor én rájöttem, hogy ezzel kezdeni kell valamit, akkor ez nem egy olyan dolog volt, hogy azonnal ki tudunk állni a nyilvánosság elé, és azonnal tudunk ezen dolgozni. Mert azt kell elképzelni, hogy ugye két nagy része van az életműnek, illetve három, hogyha az irodalmi hagyatékot is ide vesszük, de ugye a festészeti grafikai életmű, ez egy több ezer tételből álló óriási gyűjtemény, illetve vannak a filmek, tehát összesen 24 filmet készített, van az egész estés Habfürdő, amit már említettem, és van 23 rövid film. Na most a 2000-es évek elején az volt a helyzet, hogy egyrészt a képi hagyaték nem volt feldolgozott állapotban. Tehát ez a több ezer tétel, ez ilyen mindenféle rendszer nélkül önleszve.
Kísérletet tennék egy portréra a portréban, hogy egy picit rólad is beszéljünk, mert annyit említettünk, hogy pénzügyi területen dolgozol, 2009 óta Londonban élsz, és hogy te gondozod ezt az örökséget, amellett, hogy mellette van egy másik életed. Miért költöztél külföldre, miért ezt az utat, vagy ezt a karrierutat választottad?
Az az igazság, hogy ez nagyon különbözőnek hangzik, hogyha ha így fogalmazom, hogy a pénzügyi területen dolgozom, és van ez a művészeti hagyaték, amit menedzserek ugye mellette, de ez azért a mindennapokban ennyire nem válik el. Igazából, ami nagyon fontos mind a két területen, hát azt szoktam mondani, hogy a pszichológiája a dolgoknak. Igazából, ha azt nézzük, én tulajdonképpen egy ilyen üzletfejlesztésszerű dolgot csinálok a művészeti vonalon is, és ezen a pénzügyi vonalon is, és ez nagyon hasonló készségeket igényel, és nagyon sokszor még igazából átfedés is van a között, hogy milyen partnerekkel dolgozom együtt, mert a szponzorként megjelenhet egy pénzügyi szervezet a kulturális oldalon is. De hogy választják a kérdésedre, hogy hogy kötöttem ki Londonban, én Magyarországon Corvinus Egyetemre jártam, közgazdászként végeztem, és 2009-2010-ben eredetileg azért jöttem ki Londonba, mert a London School of Economics-on, tehát az itteni közgazdaság tudományi egyetemen volt egy kurzus, amit én szerettem volna elvégezni, egy master. És ugye ezt elvégeztem, és igazából ennek folyományaként kaptam egy nagyon izgalmas munkát, amit tulajdonképpen az itteni bankrendszer központjában egy fantasztikusan izgalmas, amúgy eléggé ilyen ügyfélkapcsolat, üzletfejlesztés, stratégia vonalú munka, amit szintén nagyon szeretek, de én azt gondoltam, hogy nekem menni fog a két dolog együtt, ami hát könnyebb napokon könnyebb, nehezebb napokon nyilván be tudnak sűrűsödni a dolgok, de az volt a nagy szerencsém, hogy mire én már eljöttem külföldre, addigra már rengeteg, tényleg szövetséget gyűjtöttem magam köré az apukám hagyatékának a menedzselése vonalon. Tehát nem éreztem azt, hogy én itt egyrészt lógok a levegőben, és mindent nekem kell csinálnom, másik pedig igazából pont még jól is jött ki a lépés, hogy én külföldön voltam 2010-től, mert akkor jutott el az életmű is egy olyan stádiumba, az életmű recepció története mondjuk így, hogy ez volt a logikus következő lépés, hogy fókuszáljunk a külföldi promócióra, mondjuk így. Mert ugye a magyar, az első szakasz, ugye ez volt, hogy a magyarországi kánonba kellett tulajdonképpen őt újra behelyezni, de a következő, tehát onnan mi lehet a következő lépés, ez nyilván azt, hogy kitárgyítjuk a nagy világ felé. Szóval én úgy érzem, hogy én jókor voltam jó helyen, igazából mindkét vonalon, és nagyon sok minden, amit én az üzleti életből hozok, az rendkívül hasznos a a művészeti vonalon. És viszont.
Ne felejtsd a szavat, tartunk egy rövid szünetet, majd innen folytatjuk a beszélgetést. Kovásznai Dóri, Kovásznai György festőművész, animációs filmrendező lánya továbbra is telefonon keresztül a Woman Power vendége. Hamarosan innen folytatjuk.